Kertbarátok.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket! A mai műsorunk meghívottja a Kolozs megyei Magyar Kapuson élő Pásztor Krisztina, aki több mint 10 éve foglalkozik levendula termesztéssel. A kalotaszegi dombokon található levendulából ehető, kenhető és hangulatjavító növénykészítményeket állít elő. Pásztor Krisztinával a levendula ültetvény és ennek felhasználási módszereibe kalauzoljuk el Önöket a mai adásunk keretében. Maradjanak rádió közelben.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Nagyon régóta tervezem már, hogy a levenduláról beszélgessünk a műsorba is, hiszen azt látom, hogy a levendula egy ilyen nagyon felkapott termékké és növényé vált. Nagyon sokan elkezdtek foglalkozni a levendulával, vagy akár csak hobbiból termeszteni kiskertbe. Pásztor Krisztinával beszélgetünk, aki Magyar Nagykapuson lakik, és mondhatom azt, hogy levendula szakértő?
Hát levendula termesztő vagyok már, tova 10 éve termesztem a levendulát, szerintem a szakértelem az egy eléggé tág fogalom, de...
Hát azért 10 év alatt azért sikerült gondolom megismerni annyira a levendulát, hogy mondhatjuk azt, hogy azért szakértője.
Amennyit engedett magából a levendula, annyit megismertem belőle nyilván.
Vannak-e a levendulával kapcsolatban tévhitek? Olyan értelemben, hogy mire használható és mire nem. Régebb esetleg mi volt elsődleges felhasználása a levendulának, és ez hogyan változott?
Hát ez nagyon jó megközelítés, hogy tévhit, ugyanis mi azt tapasztaljuk, ugye mindenki úgy tudja, hogy a levendula első számú molyűző, vagy molyriasztó, vagy akár molygyilkolószer is. Ez így, ahogy van, teljességében hamis. Valóban szokás volt régebben molyok ellen levendula zsákocskát tartani a szekrényben, viszont inkább azt mondanám, hogy a levendulának a szekrényben vagy zárt helyiségben történő felhasználása inkább az illatosítást biztosítja, illetve azt, hogy ne penészedjenek be a ruhák vagy a zárt sarkok. A molyok ellen sok egyéb gyógynövénnyel tudunk védekezni, de levendulával nem. Ezt úgy mondom, mint aki 10 éve tart levendulát a házában, a csűrjében, mindenfelé. Ennek ellenére 4 évente olyan moly inváziók vannak itt nálunk is, hogy még a levendulás ládából is kirajzanak. Azt jó tudni, hogy ha egy teljesen kitisztított szekrénybe, vagy egy vadonatúj szekrénybe levendulát szórunk, késleltetjük a molyok beköltözését, de kiirtani vele egészen biztos, hogy nem lehet.
Gondolom az erős illata miatt kerülik el akkor a levendulát a rovarok, a bogarak.
Hát nem pont minden rovar, tehát hogy az köztudott, hogy nagyon sok erős illatú növényre nem buknak a rovarok, és emiatt aztán valóban jó ez az eltávolító rovarűző hatású, viszont vannak olyanok, amik kifejezetten kedvelik. Tehát, hogyha a molyoknál és ilyen kártékony rovaroknál maradunk egy pillanat erejéig, azt tanácsolnám, hogy szárított diólevelet, babérlevelet és muskátlit tegyünk a ruhák, illetve az éléskamrába, mert az biztosan használ. Míg a levendula, ismétlem, egy kellemes illatot és frissességet ad ezeknek a közegeknek.
Észrevettem, hogy ugye a levendulát, ha ugye kis zsákocskákban árulják leginkább, és illatosítószerként így tesszük be a ruhák közé, vagy akár a polcra, hogy nagyon sokáig megőrzi az illatát. Mennyi időnként kellene cserélni?
Az ilyen zsákocskába zárt levendulát megfigyelhető, hogy ha nyugalmi állapotban van, szinte nem is érezzük az illatát. Abban a pillanatban, hogy egy kicsit megmorzsoljuk, megdörzsöljük ezeket az illatzsákokat, újra nagyon erőteljesen felélénkül az illat. Ez amiatt van, hogy a levendula teljes felületén illóolaj molekulák vannak, amik száradás után is megmaradnak, és nyilván, hogy mechanikai hatásra ezeket kibocsátja a száraz anyag nagyon hosszú ideig. Tehát mondjuk fajtától is függ, mert két nagy levendula családot ismerünk, az orvosit és a hibrid levendulákat. Ezen belül is rengeteg alfaj létezik mind a kettőnél. Viszont míg az orvosi levendulának az illatállománya az is nagyon magas, és akár 6-8 évig is egy ilyen zsákocska képes illatozni, a hibrid levendulákat kifejezetten azért termesztették és tenyésztették ki, hogy az illatanyagot növeljék benne, tehát egyrészt erősebb is az illatállomány, és sokkal hosszabb ideig is megmarad.
És akkor most melyik az elterjedtebb, melyiket láthatjuk, hogyha elmegyünk egy ilyen levendula mezőre, a hibrid fajtát?
Itt Romániában orvosit termesztik, de a hibridet is, Provence-ban pedig elsődlegesen a hibridet. A hibridnek a másik közismert fedőneve a lavandin, de nyilván a lavandin az csak egy fajtája ennek a hibrid levendulának, csak hogy ugye a szóhasználatban ez terjedt inkább el. Azt kell tudni róla, hogy az illatszeripar szereti nagyon, és amiatt, hogy egy kicsit megmódosították laboratóriumi körülmények között az illatot összeállító komponensek arányát, amiatt nem javasolt orvosi felhasználásra, illetve belsőleg. Tehát se bőrre, se szörpnek nem használjuk ezeket a hibrideket, lavandinokat, hanem kizárólag dekorációs célra, illetve illatosítóként. Akár száraz formájában, akár az illóolaját, a vizét, tehát hogy nagyon sokféle formában kinyerik ezt az illatot.
A levendula a ruhás szekrényből és a fürdőszoba szagosítótól feltornázta magát, mondjuk úgy, hogy a magasabb pozíciókba. Most már tényleg mindenben megtalálható, akár gasztronómiáról vagy szépészeti termékekről beszélünk, mindenhol megtalálható a levendula. Ön mire, hogyan hasznosítja a levendulát elsősorban?
A mi ültetvényünk itt Kalotaszegen az orvosi levendula. Az előbb azért is tértem ki bővebben a másikra, mert ugyanúgy, ahogy mondjuk a gombaismeretnél fontos tudni azt, hogy mi az, ami nem ehető, ugyanúgy a levendulánál is ez egy nagyon fontos szempont. Tehát az orvosi levendulára visszatérve, vagy latin nevén levendula angustifolia, keskeny levelű levendula, tehát ez 100%-osan felhasználható belsőleg, beleértve a gasztronómiát is. Na most nagyon sok alfaja van az orvosi levendulának, ebből is van több alfaj, amelynek az íze nem annyira ütős, nem annyira kesernyés, hanem mértékkel használva egy kellemes, gyümölcsös, virágos, édeskés íz tud tölcsönözni a szörpöknek, vagy akár sósételek fűszerezésében is. Minden esetben a virágot használjuk, nem a szárat vagy a levelet. A legalkalmasabb a gasztronómiai felhasználásra, amikor a virág, ahogy van a virágnak a kalásza, ugye mindenki látott levendulát el tudja képzelni maga előtt, ugye a kalász tetején mondjuk még össze vannak záródva a pici virágocskák, ilyen bimbószerűek, és az alján néhány már ki van nyílva. Na, ha ilyen állapotában leszedjük a levendulát, lemorzsoljuk, megszárítjuk, akkor nagyon jó a gasztronómiai felhasználása, illetve hát ezt nyersen is lehet akár szörp készítésre, akár azonnal fogyasztható ivólevek ízesítésére, vagy készételek szebbétételére, csokoládéba, és a többi. Tehát, hogy gyakorlatilag a képzelet szab határt vagy határtalanságot a felhasználására. Az nagyon fontos, hogy ne vigyük túlzásba. Tehát egy erős illatú és ízű növényről beszélünk, ami túlzásban már kellemetlen érzetet okozhat. Tehát azt javaslom mindenkinek, hogy csak módjával próbálgassa, morzsolgassa a levendulát az ételébe, addig, amíg eléri azt a határt, hogy azt mondja, hogy na igen, ez most kiegyensúlyozott kellemes ízű.
A gasztronómiában a levendulát szárított formában, vagy frissen lehet felhasználni?
Is. Igen, mind a két formájában lehet.
Milyen fajta gyümölcsökkel lehet ezt kombinálni? Akár melyik gyümölcs ízével jó, vagy megvannak a bizonyos típusú gyümölcsök, amikkel?
Lehet kísérletezni. Az én tapasztalatom az, hogy a sárga gyümölcsök és zöldségek nagyon-nagyon jól kombinálhatók levendulával. Sárga és fehér tartományban lévő gyümölcsök és zöldségek. Míg a pirosak valami miatt nem harmonizálódik.
Igen, ahogy a színvilágot is megnézzük, a lila a sárgával, az a természetben milyen szép, de pirosat lilával nem igazán látunk.
Igen, valószínű, hogy vannak ilyen összefüggések, igen.
Lehet készíteni levendula vizet is?
Igen, a levendula víz az egy melléktermék, tehát a levendula lepárlásakor, az illóolaj lepárlásakor, ez egy vízgőz desztillációs eljárás, amit erre szánt készülékkel készíteni. És gyakorlatilag ebben a folyamatban két terméket nyerünk, magát a 100%-os illóolajat és a levendula vizet. A különbség a kettő között az, hogy míg az illóolajnak a részben a molekuláris szerkezet a különbség, másrészt pedig az illóolaj egy nagyon tömény valami, a levendula víz pedig egy vizes közeg, ami az összes jó tulajdonságát hordozza a levendulának és az abból nyert illóolajnak. Tehát nagyon sok esetben nem tudunk olajat alkalmazni valamire, még akkor is, hogyha illóolajról beszélünk, hanem muszáj a vizes közeget alkalmazni. Például egy begyulladt szem esetén, vagy egy gyulladt bőr esetén, egy csúnya égési seb esetén nem az illóolajat alkalmazzuk, hanem a levendula vizet, és ugyanúgy elvégzi a jótékony, nyugtató, fertőtlenítő, harmonizáló hatását, mint az illóolaj, csak mondom, más közeg által visszük a kezelendő felületre.
Mondhatjuk azt, hogy ugye gyógynövény a levendula, gondolom mindenki elsősorban a nyugtató hatását ismeri, ezen kívül van még más gyógyító hatása a levendulának?
Első számú fertőtlenítő. A régi időkben, meg az ősi időkben is fertőtlenítő szerként használták a levendulát. A neve is arra utal, hogy valamikor, tehát hogy a letisztításhoz, letakarításhoz, mosáshoz, fertőtlenítéshez alkalmazott növényt ismerjük levendulaként. Tehát ez a nyugtatás, a fertőtlenítés, antibakteriális hatás, gombaellenes hatás összességében harmonizálja a testet, a lelket és az elmét.
Teját is lehet ugye készíteni belőle. Mivel lehet kombinálni? Milyen más gyógynövénnyel?
Hát lehet gyógynövényekkel is kombinálni, illetve fekete vagy zöld teákkal. Itt is azt javaslom annak, aki otthon szereti elkészíteni a saját teakeverékét, hogy előbb csak keveset keverjen hozzá, hogyha úgy érzi, hogy elég kellemes számára ez az illat, akkor többet is tehet. Nagyon kevés az az ember, aki töményen szereti az ízét. A legjobb kombináció a citromfűvel, zsájával, rozmaringgal. Hát a levendulát, azt belőle nyert illóolaj és levendulavizen kívül nagyon sok mindenbe lehet használni, úgy szépségápolás, mint gyógyászati célból, és attól függ, hogy milyen céllal szeretnénk készíteni valamit, többféle macerátumot készíthetünk, vagyis hozzákeverjük valamihez. Ez lehet száraz macerátum, például sóban, vagy különböző jótékony hatású gabonalisztekkel keverve, lehet vizes alapú macerátum, például ecet vagy méz, olajos alapú macerátum, például a masszázsolajok esetén.
arra próbáltam rákeresni, vagy utána nézni, hogy mióta lett ennyire népszerű, vagy ismét népszerű, mondhatom így, a levendula. Mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor ön is úgymond elkezdte a levendulával való kapcsolatát, akkor hogy állt a levendula? Akkor is ennyire elterjedt volt?
Hát most a levendulának egyféle reneszánszát éljük. Nagyjából 100 évvel ezelőtt volt egy ennyire erős hullám Európa szerte, és hát nem csak Európa szerte, talán majd, hogy nem mondhatjuk, hogy világszerte, mert Észak-Amerikában is, egyes afrikai országokban is nagyon elterjedt volt. Aztán különösen az első világháború idején nagyon nagy becsben volt, amint említettem, a fertőtlenítést elsődlegesen levendulával végezték meg, a sebek ellátását. Aztán megmaradt az akkor fiatal, de idővel korossá vált generációnak a szekrényében, mint illatosító, és egy olyan bő 15 évvel ezelőtt elkezdődött egy újraéledése a levendulamániának. Mindeközben Franciaországban továbbra is termesztették, tehát nagyon-nagyon hosszú ideig Franciaország volt a világ levendula raktára, hogy úgy mondjam, tehát hogy az összes illatgyártó a francia levendula földekről szerezte be az alapanyagot. Ez mára egy kicsit átbillent. Napjainkban Bulgária és Moldvai köztársasága a világ első a levendula termesztésben.
Mennyire könnyű termesztési szempontból beszélünk most, ugye, mennyire könnyű meghonosítani egy területen, vagy akár a kiskertben, ha jól tudom, a napos helyeket szereti, és nincsen sok vízigénye?
Valóban, a napot szereti, a köves homokos talajt szereti, nem szereti, ha pangóvízben áll, vagy ha agyagos a földje. Amúgy nem nagy tápanyagigényű növény, de sokan elkövetik azt a hibát, hogy eléggé mostohán kezelik a kiskertjükben. Nagyon ritkán, nem is tudom, kiskerti körülmények között azt mondanám, hogy talán 4-5 évente egyszer érdemes egy kicsi komposztot vagy érlelt marhatrágyát szórni a tövéhez. Viszont ennél is fontosabb a korlátlan napfény. Kint termesztési körülmények között sokkal nehezebb, mint a kertben. Tehát az nem igaz, amit nagyon sok honlapon állítanak, hogy ez a lila arany, ami gyakorlatilag ingyen nő a földön, és gond nélkül termeszthető. Különösen, hogyha valaki biotermesztésben gondolkodik, ahogyan mi is, rengeteg a munka vele. Tehát nem lehet csak úgy magára hagyni, mert főleg amíg fiatalok a növények, addig nagyon-nagyon kemény harcot folytatnak a körülöttük lévő ősnövényzettel, úgymond gyomnövényekkel. Tehát ezt állandóan kordában kell tartani. Ugyanakkor az évi legalább egyszeri szakszerű visszametszés is nagyon fontos, ahhoz, hogy egy levendula bokor sokáig szép kerek maradjon, és sok-sok virágot hozzon. Tehát összességében azt mondanám, hogy csak úgy hobbiból legtöbb 50-70 tövet ajánlok valakinek a kiskertjébe. Ha már ennél többet ültet valaki, akkor azzal már meggyűlik a teendők listája, és aki meg ültetvényben gondolkodik, az elején el kell döntse, hogy bio ültetvényt szeretne, vagy nem. Ez sokban függ attól, hogy majd hogyan fogják felhasználni, gasztronómiai, illetve gyógyászati célra, vagy csak dekorációs és illatfeldolgozás céljából. Ha pedig ezt eldöntötte, akkor még mielőtt megvásárolná a töveket, föltétlen nézzen utána, hogy hol tudja értékesíteni. Mert most a legnagyobb probléma ez. Állítólag számszerűleg Erdélyben van a legtöbb kis ültetvény, és létenyomon látni, meg hallani azt, hogy az emberek visszamondják, feladják, mert egyszerűen nincs mit csináljanak a termékkel, nem tudják értékesíteni.
Nem lehet esetleg külföldre szállítani?
Persze, hogy lehet. Nagyon sokan ezt csinálják, de telített a piac. Uh-huh, uh-huh. És a sok kis ültetvény, amilyen a miénk is, tehát mi negyed hektáron termesztünk csak, ez is bőven elég két embernek a kétkezi munkájának, de külföldre jobbára azok értékesítik, akiknek több hektáron van levendulájuk, és gépesítve, illetve mindenféle növényvédőszereket is alkalmazva termesztik. az meg nem bió. Azt lehetne még esetleg csinálni, hogy a kis termesztők összeálljanak valamilyen szövetségbe, és úgy próbáljanak meg piacot hódítani, de hát sajnos akkora a konkurencia a kis termelők között, hogy ez eléggé utopisztikus, többen megpróbálták, és nem sikerült.
Hát igen, most már nincs olyan helyi termelők vására, ahol egy-két levendula standot ne látnánk.
Így.
Van-e a levendulának úgymond ellensége, vagy mi az, milyen betegségekre kell odafigyelni? És ugye, hogyha biomódszerekkel termesztik, akkor milyen megoldások vannak ezekre? Vagy hogyan tudják megvédeni a levendula töveket?
Kimondottan betegség, mint olyan, ami a levendulát célozza, nem ismer. Általában olyankor pusztul el egy tő, vagy egy ültetvényen egy foltban egy néhány tő, amikor levendula igényeit nem teljesítjük. Tehát ha tocsogó vízben áll, vagy a körülötte lévő növényzet túl magasra nő, akkor túl sok pára és víz van a levendula tőnél, ez okozhat különböző gombásodásokat, illetve hogyha nem kap elég napfény, tehát a napfény nagyon fontos a levendula egészségéhez, és a nyírás, amit még mondtam, ahhoz, hogy ne öregedjen meg, ne fásuljon el, ne nyúljon el, és pusztuljon el egy bokor nagyon hamar, ahhoz évente legalább egyszer meg kell metszeni, azon kívül, amikor levágtuk róla a virágzatot. Tehát, hogy sokan metszenek tavasszal is és ősszel is, közben meg ugye a virágzatot is levágják. Mi általában egyszer metszünk, és egyszer aratunk, és nagyjából az aratással egy formázó metszést is adunk a növénynek. Tehát azt mondanám, hogy ilyen szempontból ellensége nincs. Amíg kicsik a tövek, addig, hogyha a talaj pajorokkal fertőzött, akkor az lehet, hogy átrágják magukat a gyökérzeten, és akkor az elpusztul. De amint megerősödik, már a pajor sem bántja, mert nagyon intenzív az íze a gyökerének is, úgyhogy azt nem fogja megrágni.
Egy ilyen esősebb időszakot nem sínyli meg a levendula?
Hát most ebben vagyunk éppen, mert itt Kalotaszegen valahogy beállt nálunk az eső, még Medárd előtt. Úgyhogy ez már jó ideje tart. Hát azt csináljuk, hogy a férjem két naponta lekaszálja a füvet a sorok között, hogy ne tartson túl sok nedvességet a töveknek, és bizony minden kézi gyomlálás végeláthatatlan munka, mert ahogy befejezünk, 1000 tövet kigyomláltunk, kezdhetjük előről, és akkor még a másik 2000 sehol nincs. Tehát ebből a szempontból a május és a június, hogyha esős, akkor nagyon sok munka van vele. Aztán, ha már kisüt a nap, akkor rendben van, mert attól kezdve már a gyomok sem nőnek olyan nagy iramban, viszont a levendulák tudnak erősödni, fejlődni és virágot bontani.
És akkor június végéig kell leszüretelni a levendulát, ez az ő időszaka?
Ez régiótól függ. Tőlünk 30 kilométerre lévő faluban most virágzik a levendula, itt nálunk most csak bimbózik. Tehát mi egy picit magasabban vagyunk, egy picit ilyen hűvösebb völgynek a párája jön reánk, úgyhogy emiatt mi általában 3-4 héttel később szoktunk szüretelni. De a párciumban már nagyjából el is virágzott, tehát ott már az illóolajat párolják le.
Hát igen, akkor ugye régiótól függ. Láttam, hogy ugye a levendulát szaporításával kapcsolatosan ugye magról is lehet, illetve tőről is lehet ültetni. Melyik a biztosabb?
Csak az orvosi levendulákat lehet magról szaporítani. A hibrideket kizárólag tőosztással, vagy tehát, hogy a fiatal ágakat leszurkáljuk, és azt meggyökeresztetjük. Viszont nincs egy olyan, hogy most melyik a jobb. Mi mind a két formáját kipróbáltuk és szeretjük. Nagyon sok esetben a magról kikelt levendula csak az egyik ősének a tulajdonságait hozza. Mikor a szaporító anyagot mi beszereztük 10 évvel ezelőtt, akkor azok magról szaporított levendulák voltak, és mikor először kivirágzott a földünk, nagyon csodálkoztunk, mert ahány bokor volt, annyi színű levendula volt. Gyönyörű látvány volt, de hát nem az, amit az ember úgy elképzel, hogy na most akkor sötét lila sorok, hanem a lila összes árnyalata. Azt figyeltük meg, hogy a különböző bokrokról gyűjtött magokból ugyanígy teljesen hektikusan jönnek ki a levendulák, és érdekes módon nem csak a színbeli tulajdonságok különböznek, hanem a méretbeliek is. Tehát van olyan bokrocskánk, ami 10 év alatt is akkorácska csak, hogy szinte átültethetném egy cserépbe, és mindemellett rengeteg nyilván az öme, olyan bokrunk van, aminek lassan már 1,5-2 méter az átmérője.
Ha jól tudom, a cserepet nem igazán szereti a levendula, hogyha cserépbe van.
Nem, ez egy szabad növény, szabadföldi növény. Óriás cserépben 2, maximum 3 évig tarthatjuk. Hát fog virágozgatni, de látszik az a növényen, hogy ő nem szereti a bezártságot. Tehát amint megérzi a gyökereivel, hogy határba ütközött, olyan szerény lesz és visszafogottabb, már nem fejlődik olyan szépen. Vagy elpusztul, sajnos.
Akkor azt jelenti, hogy önök ugye családi vállalkozásként foglalkoznak a levendulával, ez az elsődleges, emellett még van esetleg más olyan növény, gyógynövény, amivel próbálkoznak, termesztgetik, vagy ott csak úgy van a levendula körül?
Hát miután létesítettük ezt a levendula ültetvény, mivel ez itt a kalotaszegi dombok között van, oda kijárni a munkát elvégezni, egy dombon át szoktunk, és rengeteg őshonos gyógynövény van itt, úgyhogy ezekből valamennyit telepítettünk a kis kertünkbe is, illetve a levendulásba is. Hát ezeket is felhasználom a termékek előkészítésénél. Tehát mára már nagyon sokféle vegyes, gyógynövényes készítményünk van, nem csak a levendulás. Használjuk.
Értékesítés szempontjából önök is járnak esetleg vásárokra, vagy hogyan tudják értékesíteni?
Igen, vásárokra járunk, illetve van egy honlapunk, a www.levendulás.com, ahol a termékek megtalálhatók, és azon keresztül is megpróbáltuk az értékesítést. Mondjuk az nem működik olyan jól, mint a személyes találkozás, mert fontos az szerintem ebben az ágazatban, hogy úgy, ahogy a termékek is szívvel, lélekkel készülnek, ugyanúgy a felhasználását is szívvel, lélekkel tudjam átadni a kliensnek. Uh-huh.
És gondolom mindig van visszatérő vásárló.
Igen, vannak, hála Istennek.
A vásárokat illetően meddig hajlandóak, mondjam úgy, hogy elmenni? Milyen távolságokra?
Erdélyszerte járunk vásárokba, és amíg néhány évvel ezelőtt megpróbáltunk minél több vásárba eljutni. Most már egy kicsit visszafogottabbak lettünk, azt mondtuk, hogy havi egy, legtöbb 2 vásár, amire elmegyünk. Ez is inkább csak csúcs szezonban 2.
Maga a levendula termesztés be tudjuk határolni?
Mi úgy tekintjük, hogy tehát konkrétan télen nyilván nincs, amit ott kint.
Akkor van a pihenő időszak.
Igen, viszont a telet megelőzően, amit mi szoktunk, az, hogy a tövek körül egy picit felhúzzuk a földet, ezzel próbáljuk elejét venni a gyökérelfagyásnak, mert nem lehet tudni. A 10 év alatt volt olyan tél, hogy több mint egy hónapon keresztül -30 fok volt, akkor azon a télen az ültetvénynek több mint 80%-át elveszítettük, és tova 3 év kellett ahhoz, hogy újra gyökérről újra éledjenek. Hát nem is az összes. Úgyhogy ez elég nagy tanulság volt számunkra. Nagyjából akkor ezzel a munkával fejeződik be, olyan október vége, november táján. Aztán jön a december és a január, amikor csak fotózni megyünk ki, hogyha éppen lehullott a hó. Már februárban azért kezdjük figyelgetni, hogy milyen az állaga a levendula ágacskáknak, még száraz vagy nem, ugye ilyenkor még nem zöldül, uh-huh. de már úgy lehet gyanítani, hogy nagyjából mikor fog elkezdeni zöldülni. márciusban szoktunk egy gyöngét kapálást eszközölni, hogy úgy mondjam. Azért márciusban, mert mondom, ketten vagyunk csak a földön, és elég hosszadalmas. Annak ellenére, hogy csak negyed hektárról beszélünk, amíg a végére érsz, addigra már ott van a március vége, már kezd zöldülni, és akkor, ha akkor kezdenéd el, mint ugye sokan mások, akik gépesítve vannak, akkor az már nagyon-nagyon késő lenne. A meccés az nálunk nagy héten szokott zajlani, teljesen mindegy, hogy mikorra esik a nagy hét. Nagy héten metszük a levendulát, mert akkor biztosak vagyunk benne, hogy a virág, bimbó képződmények még nem fejlődtek ki, viszont az elnyúlt szárakat ilyenkor, ha levágjuk, azzal serkentjük azt, hogy tőről újabb virágzó szárakat neveljen a levendula, majd május végére, júniusra. Végig, ezt mint mondtam, végig kapáljuk és gyomláljuk a májust a júniussal, júliusban learatjuk, felcsomózzuk, megszárítjuk egy részét, a nagyobb részét letároljuk, és a terménykészítés az viszont egész évben zajlik.
Ha jól tudom, hogyha magról ültetjük, akkor nem baj, hogyha jön egy éjszakai fagy, vagy az nem árthat a levendulának?
Nem árthat, és itt nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a magról keresztett levendula csak akkor fog kibújni, hogyha érte fagyhatás a magot. Tehát vannak nálunk is olyan bokrok kint az ültetvényen, amikről nem vágjuk le a virágot, kimondottan azért, mert magot szeretnénk fogni, és hagyjuk, hogy átfagyjon télen. Ezeket csak február végén nyessük le, ezeket a virágokat, és szórjuk ki a magot belőle, mert akkor biztos. Hogyha erre nincs lehetőség, akkor fagyasztóba kell tenni a magot, ott tartani egy-két napig, utána a hűtőben 3-4 napig, és csak aztán elültetni, mert akkor biztos a kikelés.
Mondhatjuk azt, hogy a kedvenc növénye, virága, gyógynövénye az a levendula. Van más is, amit nagyon szeret, úgy annyira, mint a levendulát?
Igen. Hát a levendula igen első helyes, de az írisz, a liliomok, a rózsa, mondjuk így ezek a gyógynövények, amiket nagyon-nagyon a szívemben hordok, és rajtuk kívül is nagyon közeli barátságban vagyok a kakukkfűvel, a különböző zsájákkal, sármákkal, cickafarkkal, szóval rengeteg gyógynövény vesz körül, és úgy szoktam mondani, hogy személyes kapcsolatot ápolok mindegyikkel.
Önök is szoktak nyílt napokat tartani a levendula mezőn, mikor már ki van szépen nyílva a virág?
Nem. Volt olyan eset, hogy valaki megkérdezett, hogy ellátogathat, de nagyon szívesen fogadjuk ezeket a megkereséseket, viszont mi nem tartunk se szedmagad akciót, se nyílt napot. Azt láttuk több helyen, hogy elég sok fejfájással jár. Ez olyan értelemben, hogy nehéz az emberekkel megérteni azt, hogy nem. Tehát, hogy ez most itt nem a pusztításnak szánt terület, és nem feltétlenül rossz szándékból történik a pusztítás, hanem nyilvánvalóan az ember, ha szabadba megy, akkor első a család, és akkor viszi a kisgyermeket, meg a kutyát, és ez teljesen természetes, hogy soha nem fogja megérteni se a kutyus, se a kisgyermek, hogy miért nem lehet pont a bokor közepébe befeküdni. Úgyhogy nem rossz szándék van e mögött, hanem egy természetes folyamat, és nekünk ez, hogy mondjam, annyi izzadás és fáradtság van a munkánkban, hogy nem esik jól ezt látni.
De gondolom voltak akkor, akik csak úgy bekérezkedtek egy fotó erejéig, vagy tényleg kíváncsiságból.
Szedni is, meg tehát, hogy vannak olyan vendégeim, akik éppen a hétvégére jelentkeztek Nagyváradról, hogy szeretnének eljönni, megnézni, sétálni egyet. Tehát nagyon-nagyon szívesen fogadok így egy-két-három embert, és általában ezek a találkozások úgy fel vannak dúsítva levendulás, meg egyéb gyógynövényes finomságokkal, mindenféle gyógyítóterápiákkal, amiket ki lehet próbálni. Tehát nem csak kifejezetten gyógynövényes termékekkel, hanem egyéb ilyen természetgyógyász praktikákkal, amiket az évek során elsajátítottunk a párommal. Szóval tényleg ezek tartalmas napok, de hát mondjuk úgy, hogy exkluzívak.
Így van, így sokkal jobban lehet foglalkozni és beszélgetni is, és azt hiszem hatásosabb is a kisebb körben a találkozás.
Igen, úgy érzem, hogy az, aki ide eljön, az tényleg értékelje. Hogyha itt lenne 100 ember, lehet, hogy 100 emberrel nem tudnék én sem úgy foglalkozni, mint kettővel, és akkor még mindenki számára pozitív maradjon az élmény.